Matthew Henry ige magyarázata Lukács evangélium a 12. rész 13-tól 21-ig terjedő versekhez. A világias lelkület leleplezése Lukács 12. 13-tól 21-ig. Mondta pedig néki egy a sokasság közül, Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig mondta néki, Ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Mondta azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondta nekik egy példázatot, szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje, azért magában okoskodék, mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondta, ezt cselekszem, az én csüreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek, én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre, eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten, bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Előttünk áll ezekben a versekben először is egy Krisztushoz intézett kérelem, igen alkalmatlan időben, egyik hallgatója részéről, óhajtván, hogy Krisztus közvetítőként szolgáljon közte és testvére között egy családi örökségre vonatkozó ügyben. Mester, mondd meg az én testvéremnek, szólj neki, mint próféta, mint király, tekintéllyel, a te szabadra bizonyára hallgatni fog. Mondd meg neki, hogy ossza meg velem az örökséget. Már most egyesek úgy vélik, hogy testvére megkárosította őt, és azért fordult Krisztushoz igazságszolgáltatásért, mert jól tudta, hogy a törvényes eljárás igen költséges. Testvére olyan személy volt, akit a zsidók erőszak fiának, Ben Hamesennek neveztek, ki a vagyonból nem csak a ráeső részt vette el, hanem a testvérejét is, és erőszakkal visszatartotta tőle. Vannak ilyen testvérek a világon, akik mindenestül hiával vannak úgy a természetes méltányosságnak, mint a természetes emberi jóindulatnak. Akik prédául ejtik és kizsákmányolják azokat, akiket oltalmazniuk és védelmezniük kellene. Akik ilyen sérelmeket szenvedtek, emlékezzenek, hogy van Isten, akihez folyamodni lehet, aki igazságot és ítéletet szolgáltat az elnyomottaknak. De mások úgy gondolják, hogy ő szándékozott testvérét megrövidíteni, és azt kívánta, hogy Krisztus segítsen neki ebben. Hogy miközben a törvény az idősebb testvérének kétszeres részt adott a vagyomból, s az atya nem volt hajlandó-e szabálytól eltérően elosztani azt, amilyen volt, csak is ama törvény alapján, lásd 5 Mózes 21.18. Ő azt akarta volna, hogy Krisztus változtassa meg ezt a törvényt, s kötelezze testvérét, ki bizonyára Krisztus követője volt, s ott volt a tömegben, hogy ossza meg vele az örökséget egyenlőképpen, fele-fele elv alapján, s neki is annyit juttasson, mint bátyjának. Én úgy gyanítom, hogy ez a helyzet állt fent, mert Krisztus mindjárt alkalmat vett ebből a telhetetlenség elleni figyelmeztetésre. Az itt használt görög szó pleonoxia, birtokvágy, sóvárgás még több vagyon birtoklására, mint amennyit Isten az ő gondviselésében kirendelt számunkra. Nem egy szabályszerű megengedett vágy volt ez a saját birtokának megszerzésére, hanem egy bűnös kívánság volt, hogy a sajátjánál többre tegyen szert. Az igében továbbá előttünk van Krisztus tiltakozása e dologban való közbelépést illetőleg. 14. vers. Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Ilyen jellegű ügyekben Krisztus nem fog s nem akar magára venni sem törvényhozói hatalmat, hogy megváltoztassa a lefektetett örökösödési szabályt, sem bírói vagy végrehajtói hatalmat, hogy eldöntse az ezzel kapcsolatos vitákat. Megtehette volna, hogy úgy a bírói, mint törvényhozói szerepet betöltse, mint ahogy az orvosit is magára vállalta, s épp úgy véget vethetett volna a pereskedéseknek, mint a betegségeknek. De nem volt erre hajlandó, mert nem erre szólt a küldetése. Kitett engem köztetek bíróvá. Valószínű, hogy a Mózessel szembeni méltatlan viselkedésre utalt ezzel, amelyel atyafiai illették őt Egyiptomban, s amelyre hivatkozva István is dorgálta a zsidókat. Cselekedetek 7:27-35. Ha vállalkoznék ennek megtételére, úgy csúfolkodnátok velem, mint Mózessel tettétek, kitett téged bíróvá vagy osztóvá. Kijavítva az illető ember tévedését, nem ad helyet folyamodásának. Nem az illetékes bíró elé járult, s így kérését elhárítja. Ha azzal a vággyal ment volna Krisztushoz, hogy segítse őt a mennyei örökség elnyerésében, Krisztus legjobb szívességgel nyújtott volna neki segítséget ebben. De ebben a dologban nincs semmi tennivalója. Kitett engem bíróvá? Jegyezzük meg, Jézus Krisztus semmilyen tekintetben nem volt bitorló, nem ragadott magához semmi dicsőséget, sem hatalmat azon kívül, ami adatott neki. Zsidók 5:5. Bármit cselekedett, meg tudta mondani, hogy milyen hatalommal cselekszi azt, s hogy kiadta neki a hatalmat. Nos, ez feltárja számunkra, milyen a Krisztus országának jellege és felépítése. Lelki királyság ez, mely nem e világból való. Nem keresztezi a polgári hatalmat, nem zavarja, s nem sérti annak érdekeit, s nem ütközik vele. Nem is veszi el a hatalmat a fejedelmek kezéből. Ami a polgári hatalmat illeti, a kereszténység a dolgot oly szervezésben és rendszerben hagyja, amint kapta. S nem avatkozik be a polgári jogokba. Mindannyiunkat kötelez igazságosan, méltányosan eljárni mindenben, a méltányosság lefektetett szabályai szerint. De az erőszakos uralom nem található a kegyelemben. Vallásunk által nem bátorítja világi dolgokra irányuló reménykedéseinket, elvárásainkat. Ha ez az ember úgy gondolja, hogy Krisztus tanítványa lesz, s ennek fejében elvárja, hogy Krisztus neki adja testére vagyonát, úgy nagyon téved és csalatkozik. Krisztus tanítványinak jutalma teljesen más természetű. Nem támogat testvéreinkkel való pereskedéseinkben, hogy túl szigorúak és magas elvárásokkal legyünk velük szemben, hanem inkább, hogy a békességért engedjünk a magunk jogaiból. Nem engedi meg az ige hirdetőknek, hogy beleavatkozzanak, belemerüljenek az élet dolgaiba. 2 Timóteus 2:4. Hogy elhagyják Isten igéjét, s az asztaloknál szolgáljanak. Vannak ezzel megbízott személyek, akiknek ez a feladatuk. Hagyják azokra. Minden mesterembel a saját szakterületén jeleskedjék. Továbbá előttünk van az igében egy igen szükséges figyelmeztetés, mit Krisztus megragadó az alkalmat hallgatóihoz intéz. Noha nem azért jött, hogy osztó és víró legyen az emberek vagyona felett, de azért igenis jött, hogy iránymutató legyen, lelkismeretüket vezetve e dolgokat illetően. S azt akarja, hogy mindenki őrizkedjék azon romlott elvek melengetésétől, melyekről látják, hogy a másokban oly sok rossznak gyökerét képezik. És itt van először is az intés maga. 15. vers. Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget. Őrködjetek magatok felett. Érzékeny, féltékeny szemmel fürkészítek szíveteket, nehogy a telhetetlenség alapelvei befurakodjanak oda. És őrizzétek meg magatokat. Szigorú őrség alatt tartsátok szíveteket, nehogy a telhetetlenség elvei uralomra jussanak, és törvényt szabjanak abban. A telhetetlenség olyan bűn, amely ellen szükséges folyton vigyáznunk, őrködnünk, s ezért gyakran kell figyelmeztetést kapnunk ellene. Aztán itt van az intés megokolása, vagy e figyelmeztetést megerősítő érv, mert nem a vagyonnal való bővelkedésben van az embernek az ő élete. Vagyis boldogságunk és vigaszunk nem attól függ, hogy milyen nagy gazdagsággal bírunk-e világon. A lélek élete kétség nélkül nem ettől függ, s lényegében a lélek képezi az embert. A világ dolgai nem illenek, nem felelnek meg egy lélek természetéhez. Nem biztosítják annak szükségleteit, nem elégítik ki kívánságait, s nem tartanak addig, ameddig a lélek tart. Sőt, még a test élete és annak boldogsága sem e dolgokkal való bővölködésben áll. Mert sokan vannak, akik igen elégedett és nyugodt életet élnek, s igen vigaszteljesen mennek végig az életen, akik csak keveset bírnak annak gazdagságából. Jobb a parénak étele, ahol szeretet van, mint a hízdal tökör, hol van gyűlölség. Másrészt igen sokan élnek szerencsétlen életet, akik a világ gazdagságával bőven rendelkeznek. Bírják ennek bőségét, és mégsem rendelkeznek ennek vigaszával. Megfosztják lelküket a jótól. Prédikátor 4.8. Sokan, akik bővelkednek, elégedetlenek és zaklatottak, akárcsak Akháb és Hámán. S akkor mi jót tesz nekik az ő bővölködésük? S előttünk van továbbá ez igazság szemléltetése egy példázat által, melynek lényege kimutatni a testies világi emberek esztelenségét, amíg élnek, illetve nyomorúságukat halálukkor. S ez nem csak annak az embernek leleplezésére és megfékezésére szolgált, ki vagyonával kapcsolatos örökségi kérdéssel jött Krisztushoz, miközben mit sem törődött lelkével s a más világgal, hanem ezáltal Krisztus erőteljesen mindannyiunk lelkére kívánta kötni az intést, hogy eltávoztassuk a telhetetlenséget. A példázat elénk tárja egy gazdag embernek életét és halálát, s aztán ránk bízza, hogy ítéljük meg, boldog ember volt-e valóban, vagy sem. Itt van egy jelentés világi gazdagságáról és vagyonáról, s ebben való bővelkedéséről. 16. vers. Egy embernek bőségesen termett a földje, tartománya. Egy egész kis uradalommal, országgal rendelkezett, saját birodalma volt a földön. Úgymond egy kis fejedelem volt. Figyeljük meg, gazdagsága, vagyona főképpen a föld termésében, gyümölcsében rejlett. Az ország haszna a földművelést kedvelő király, mondja Prédikátor 5.9. Nagy földterülettel rendelkezett, s földje ontotta a termést. Sokan vannak, kik többet szeretnének, s neki ez is megadatott, mint többje volt. Jegyezzük meg, a föld termése, termékenysége, bősége nagy áldás, de olyan áldás, amit Isten bőven ad a gonoszoknak is, akik számára ez törré válik. Azért teszi ezt így, hogy ne a szemünk előtt levő dolgok alapján alkossunk ítéletet Istennek szeretete vagy gyűlölete felől. Aztán itt van elméjének okoskodása, ami végbe ment szívében e bőség közepette. Tudtunkra adatik, mit gondolt magában. 17. vers. Jegyezzük meg, a menny Istene tudja és számon tartja mindazt, amit gondolunk magunkban, s elszámolással tartozunk neki ezért. Ő a felfedője és megítélője a szív rejtett gondolatainak és szándékainak. Tévedünk, ha azt véljük, hogy a gondolatok rejtve vannak, s azok szabadok. Figyeljük meg itt, milyen gondok és aggodalmak gyötörték. Amikor földjének termését szemlélte, ahelyett, hogy hálát adott volna érte Istennek, vagy örült volna a lehetőségnek, ami ezáltal neki adatott a még több jó cselekvésére, ő ezzel a gondolattal gyötri és emészti magát, mit cselekedjem, mert nincs hova takarnom az én termésemet. Úgy beszél, mint aki nagy bajban van, s tele van aggodalommal. Mit tegyek most? A vidék legszegényebb koldusa, ki nem tudta, hogy szerezzen egy falat kenyeret, nem mondhatott volna ennél gondterheltebb szavakat. A nyugtalanító gondok általános gyümölcsei e világgal való bővölködésnek. S közös betegsége ez mindazoknak, akik bőségben élnek. Minél többet bírnak az emberek, annál több aggodalom, zaklatottság vesz előtt rajtuk, s annál inkább töprengenek azon, hogyan tartsák meg azt, ami ők van, s hogyan gyarapítsák azt még többre. Hogyan tartsák meg, s hogyan költsék el. Úgyhogy a gazdagnak épp a gazdagsága nem hagyja őt aludni, mivel afelett töpreng, hogy mit tegyen, azaz, amilyen van, azzal, amilyen van, mit tegyen, s hogyan fektesse azt be a jövőre. A gazdag úgy látszik, sóhajtozva szól, mit cselekedjem. S ha megkérded, mi baj van, hát az, hogy bővelkedik a gazdagságban, s nem tudja hova tenni. Ez a nagy dilemmája. Aztán figyeljük meg, melyek voltak töprengéséből fakadt tervei és szándékai. És ezek ugyanolyan észszerűtlenek és ostobák voltak, mint okoskodásai. 18. vers. Ezt cselekszem azért. Ez a legbölcsebb megoldás, amit csak tehetek. Csüreimet lerontom, mert ezek túl kicsik, s nagyobbakat építek, s azokba takarom minden termésemet. S aztán minden rendben lesz, élvezni fogom az életet. Már most itt először is esztelenség volt részéről a föld termését az ő termésének és az ő javainak nevezni. Úgy látszik, nagy kedvét leli ennek hajtogatásában. Az én termésem, az én javaim. Holott amivel csak bírunk, az mind csak használatra, kölcsön van adva számunkra. A tulajdonjog továbbra is Istent illeti meg. Mi csak sáfárok vagyunk Isten javai felett. Felfogadott napszámosok urunk szőlőjében. Az én gabonám, mondja Isten, az én borom. Hósajás 2:8-9. Másodszor bolondság volt részéről felhalmozni azt, amije volt. S aztán úgy gondolkozni, hogy az jól el van téve, biztonság alatt van, jól be van fektetve. Oda takarom minden én termésemet. Mintha semmit sem kellene a szegényekre költenie, semmit a családjára, semmit a lévitáknak, jövevényeknek, árváknak és özvegyeknek adnia, hanem minden csak a nagy csűrbe. Harmadszor esztelenség volt részéről engednie, hogy gondolatai jelenlegi helyzetével együtt magasra csapjanak. Esztelenség volt részéről engednie, hogy gondolatai jelenlegi helyzetével együtt magasra csapjanak. Amikor földje bőségesebben termett, mint általában, nyomban nagyobb csűrökről beszélnie, mintha bizonnyal a következő évek is épp oly bőségesek lesznek, mint amilyen ez volt. Rendszerint az éhség esztendei követik a bő esztendőket, amint Egyiptomban is történt, és ezért jobb lett volna a gabonájából most ez egyszer egy részt külön tárolnia. Negyedszer ostobaság volt részéről azt gondolni, hogy az új csűrök építése által megszabadul a gondoktól, hisz azok építésével csak több gondot okoz magának. Ezt mindazok jól tudják, akik valamit is tapasztaltak az építkezéssel járó leterheltségből. Az Isten által előírt mód a rendetlen gondoktól való kigyógyulásba, a rendetlen gondokból való kigyógyulásra bizonyosan sikeres, jó eredményt hoz, de a világ módszere csak növeli azokat. Emellett, ha építését befejezi, újabb gondok jelentkeznek. Nagyobb csűrökkel még nagyobb gondok. Lásd, Prédikátor 5:10. Ötödször, esztelenség volt részéről mindezt abszolút biztosra venni. Minden fenntartás nélkül tervezni és határozni. Ezt cselekszem, elrontom csüreimet, nagyobbakat építek. Anélkül, hogy csak e megszorítást hozzáfűzte volna, ha az Úr akarja és élünk. Jakab 4:13-15. Az elhamarkodott tervek mindig ostoba tervek, mert a mi időnk Isten kezében van, nem a magunkéban, és mi még azt sem tudjuk, mit hoz a holnapi nap. Figyeljük meg, milyen gyönyörteljes reményei és számításai voltak, ha a terveket megvalósítja. Akkor azt mondom az én lelkemnek, e biztonság alapján így fogok szólni, akár így szól Isten, akár nem. Én lelkem, jegyezd meg jól, amit mondok, ezekben a csűrökben sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, most már helyezd magad kényelembe, s élvezd az életet, egyél, igyál, gyönyörködjél. 19. vers. Itt gazdagságának élvezésében úgy szintén meglátszik ostobassága, mint az utána való futásában. Először esztelenség volt részéről, hogy a bővelkedéssel járó örömet levesse magáról, amíg meg nem valósítja ezzel kapcsolatos terveit. Amikor majd a nagyobb csűröket felépíti, és azokat mind megtölti, ami mind időbe telik, akkor kényelembe teszi magát. Tehát esztelenség volt részéről, hogy a bővelkedéssel járó örömet hirtelen levesse magáról, amíg meg nem valósítja ezzel kapcsolatos terveit. Azt mondja, amikor majd a nagyobb csűröket fölépíti, és azokat mind megtölti, ami mind időbe telik, akkor kényelembe teszi magát. És nem teti ezt meg éppen úgy már most? És miért nem teheti ezt meg éppen úgy már most? Grotius itt idézi Pírusz történetét, aki azt tervezte, hogy meghódítja Szilíciát, Afrikát és egyéb területeket, egyre teljesebbé téve így győzelmét. Jó, mondja barátja, Cineász, és mit fogsz tenni akkor? Akkor élni fogunk, mondja ő. Erre azt mondja Cineász, ha neked tetszik, most is élhetünk. Másodszor ostobaság volt részéről abban bízni, hogy javai sok esztendőre jól el vannak téve, mintha az ő nagyobb csürei biztonságosabbak lennének, mint a régebbiek. Holott egyetlen óra reforgása alatt a porig éghetnek, mindazzal együtt, ami bennük van. Talán villámcsapás által, ami ellen nincs védelem. Néhány év eltelte is nagy változást eredményezhet. A moly és a rozsda megemésztheti, hogy a tolvajok betörhetnek és mindent elrabolhatnak. Harmadszor balgasság volt részéről biztos kényelemre számítania, amikor a világ gazdagságát bőven felhalmozza magának. Holott számos dolog van, amit az ember, ami az embert szerencsétlenné teheti a bőség közepette is. Egy megholt légy a patikáriusnak egész kenetét megbüdösíti. Egy tüske az egész ágyat élvezhetetlenné teszi. A fájdalom, a testi betegségek, vagy a rokonokkal való egyenetlenségek, és különösen a vétkes lelkismeret megfoszthatja az embert minden kényelmétől, bármilyen sok világi gazdagsággal bírjon is. Negyedszer. Esztelenség volt részéről azt gondolni, hogy semmi egyébre ne fordítsa gazdagságát, mint evésre és ivásra, s gyönyörködésre. Csak a test kényeztetésére és érzéki vágyainak kielégítésére, anélkül, hogy bármit is gondolt volna a másokkal való jótevésre, s arra, hogy mivel Isten gondviselése folytán ezáltal jobb helyzetbe került, képes jobban szolgálni Istent s a maga nemzedékét. Mintha azért élnénk, hogy együnk, s az ember boldogsága semmi másból sem állna, mint minden érzéki gyönyör kiaknázásában, s a testi évezetek legmagasabb csúcsára való emelkedésbe. Ötödször. Ostobaság volt mindezt a lelkének mondani. Ha azt mondta volna, én testem, helyezd magad kényelembe, mert sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, ennek még lett volna valami értelme. De a lélek, mely halhatatlan szellem, a testtől elkülönítve, egyáltalán nem a telt csűrökben vagy az arannyal telt erszényben gyönyörködik. Ha egy disznó lelkével bírt volna, úgy azt boldogíthatta volna az evés és ivás élvezetével. De mit érnek ezek az emberi lélek számára? melynek létfontossági szükségeihez és vágyaihoz ezek a dolgok semmiképp sem felelnek meg. E világ fiainak nagy esztelensége, melyben vétkesek, hogy lelkük osztályrészét e világ gazdagságában és érziki gyönyöreiben akarják megadni. Itt van Isten ítélete mindezek után, és biztosak lehetünk, hogy az ő ítélete igazságos. Ez az ember ezt mondta önmagának, és így szólt lelkéhez, helyezd magad kényelembe. Ha Isten is így szólt volna hozzá, úgy valóban boldog lett volna. Miként Isten lelke bizonyságot tesz a hívők lelkével együtt, hogy boldog békességben éljenek. De Isten teljesen másképpen szólt. S mi az ő ítélete szerint állunk, vagy esünk, nem a magunké szerint. 1 Korintus 3:3-4. Fele barátai áldottnak mondták őt, Zsoltár 10:3. Dicsérték, mint aki jót tett magával, Zsoltár 49:18. De Isten azt mondta, hogy gonoszul bánt magával. Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled. 20. vers. Isten ezt mondta neki, vagyis ezt határozta felőle, s tudtára adta, akár lelkismeretében, vagy valamilyen ébresztő gondviselés folytán, hogy inkább, vagy inkább mindkét módban együtt. Ezt akkor mondta neki, mikor teljes volt az ő bősége, Jób 20:22, amikor szemeit ágyában ébren meresztette, mert gondok gyötörték, s csüreinek kiszélesítését tervezte, nem egy-két épület hozzáadását, ami a célnak megfelelt volna, hanem a régiek lerontását s nagyobbak építését, ami nagyzási hóbortjának kielégítésére kellett. Amikor mindezt eltervezte, s megállapodott magában, s aztán magát álomba ringatta ismét, s megálmodta jelenlegi vagyonának sok éves élvezetét, akkor Isten ezt mondta neki. Így lett rémülettel sújtva Belsazár is, a falra író kéz által, vidámsága közepette. Már most figyeld meg, mit mondott neki Isten. Figyeld meg a minősítést, amit neki mondott. Bolond, te Nábál. És ezzel Nábálnak, a ma bolondnak történetére utal. Nábál a neve, s bolondság van benne. Kinek szíve elhalt ő benne, s olyanná lett, mint a kő, miközben juhainak nyírása folytán gazdagságának bőségében vigadozott. Jegyezd meg, a testies gondolkozású emberek, kik csak e világgal törődnek, bolondok, s el fog jönni a nap, amikor Isten nevükön fogja szólítani őket, bolond, s ők is ilyennek fogják magukat nevezni. Figyeld meg az ítéletet, mit felette kimondott. Egy halálos ítélet. Ez éjjel elkérik a te lelkedet. Ők elkérik a te lelkedet, így van szó szerint. És akkor, amiket gyűjtöttél, kié lesznek. Ő úgy vélte, hogy sok javai vannak, sok esztendőre eltéve, de ime, meg kell válni tőlük ez éjjel. Úgy gondolta, ő maga élvezheti azokat, de most olyannak kell hagynia, akit nem ismer. Jegyezd meg, a világi, testies ember halála siralmasan szerencsétlen, s rettenetes rájuk nézve. Először egy letartóztatás, elfogatás ez. A lélek elkérése ez, annak a léleknek, amit annyira bolondá tett. Mire kell neked a lélek, ki nem bántál vele megfelelőképpen? Lelkedet elkérik. Ez jelzi, hogy nehezére van megválni tőle. Egy istenfélő ember, ki szívét elvonta a világtól, boldogan köszön el, s adja át lelkét halálakor. Mert de a világitól erőszakkal szakítják azt el. Rettenetes számára arra gondolni, hogy elhagyja a világot. Ők elkérik a te lelkedet. Isten kéri el. Felelősségre von miatta. Te férfi, te nő, mit tettél a lelkeddel? Adj számot a te sápásságodról. Elkérik. vagyis a rossz angyalok, Isten ítéletének követeiként. Amint a jó angyalok karjaikba veszik a kegyes lelkeket, hogy a boldogság helyére vigyék őket, úgy a gonosz angyalok magukhoz ragadják a gonosz lelkeket, hogy a gyötrelmek helyére vigyék őket. Elkérik azt, mint vétkes lelket, hogy megbüntettessék. Az ördög elkéri lelkét, mint ami hozzá tartozik, mert lényegében önmagát neki adta át. Másodszor egy meglepetés ez, mint váratlan erőszakos letartóztatás. Éjjel történik, s az éjszaka rettentései a legfélelmetesebbek. A halál órája fényes nappalt jelent egy istenfélő számára. Ez az ő reggele, hajnal hasadása. De éjszakát jelent a világinak, sötét éjszakát. Rettenetesen mély szomorúság szakad rája. Ez éjjel, most, ezen az éjszakán, haladék nélkül. Nem lehet kérni még egy napot. Ezen a kellemes éjszakán, amikor magadnak sok esztendőt ígértél a jövőre nézve, most neked meg kell halnod, s az ítéletre kell menned. Képzeletedben sok vidám napról, vidám éjszakáról, s vidám ünnepről ábrándoztál, de mind ennek közepette, ime, elérkezett mindennek a vége. Ézsaiás 21.4. Harmadszor, mindazon dolgoknak a hátrahagyása ez, amit gyűjtött, amelyekért fáradozott, s a jövőre félretett, sok fáradtsággal és gonddal. Mindazt, amire boldogságát helyezte, amire reményeit alapította, amihez nagy számításokat táplált, hátra kellett hagynia. Dicsősége nem száll le utána, Zsoltár 49.17, hanem oly mesztelen fog kimenni a világból, ahogyan érkezett, és semmi haszna sem lesz mindabból, amit összegyűjtött, sem a halálban, sem az ítéletben, sem az örökkévaló állapotában. Negyedszer, ismeretlen személyre való hátrahagyás ez. Amiket gyűjtöttél, kiéi lesznek. A tieid nem lesznek, az biztos. És nem tudod, hogy akikre hagyni kívánod, gyermekeid és rokonaid méltók lesznek-e rá? Bölcseknek vagy bolondoknak bizonyulnak-e? Prédikátor 2.18-19. Vajon áldani fogják-e emlékedet, vagy átkozzák azt? Dicsőségére vagy gyalázatára válnak-e családodnak? Vajon jót tesznek-e, vagy kárt azzal, amit rájuk hagysz? Megőrzik-e, vagy elfecsérlik? S még ha tudnád is, ki az, akire hagyod, azt nem tudhatod, hogy ő kire fogja hagyni maga után, vagy végül kinek a kezére jut. Sok ember, ha előre látná, hogy háza kinek a tulajdonába jut halála után, inkább felgyújtaná, mint sem szépítené azt. Ötödször, bolondságának bizonysága ez. A világias testi emberek, a világias testi emberek bolondok, míg a földön élnek. Ez az ő sorsuk bolondság nekik, Zsoltár 49.13. De bolondságuk még inkább nyilvánvalóvá válik halálukkor. Halálakkor pedig bolondá lesz. Jeremiás 17.11. Halálakkor pedig bolondá lesz, mert akkor kitűnik, hogy nagy fáradtságot fordított arra, hogy kincseket gyűjtsön egy olyan világban, amelyből sietve üresen kell távoznia. De arra nem gondolt, hogy kincset gyűjtsön abban a világban, ahová hamarosan megérkezik. Végül itt van a példázat alkalmazása. 21. vers. Így van dolga annak, az ilyen bolondnak, ki Isten megítése szerint bolond, ki kincset takar magának, s nem az Istenben gazdag. Ilyen a sorsa, és ilyen a vége az ilyen embernek. Figyeljük meg itt a világias ember jellemzését, leírását. Kincset takar magának, testének, a világnak, magának, Istennel szemben, az énjének, melyet meg kellene tagadnia. Téved abban, hogy testét önmaga gyanánt értékeli, mintha a test lenne az ember. Ha az ember énje helyesen van megállapítva és értelmezve, úgy csakis az igazi keresztény az, aki kincset takar magának, és bölcs önmagának. Példbeszédek 9.12. Téved abban, hogy egész életfeladatát abban látja, hogy a test számára gyűjtsön, amit önmagával azonosít. Minden fáradozása az ő szájáért van, Prédikátor 6.7, a test táplálására. És téved abban, hogy az ő kincseinek tartja azokat, amiket eként felhalmozott a világ, a test, a mostani élet számára. Ez az a vagyon, amelyben bizakodik, amelyre életét ráadta, s teljes szívvel rajta csünk. De a legnagyobb tévedése mindenek felett az, hogy nem törődött azzal, hogy Istenben legyen gazdag, Isten ítélete szerint, aki, ha minket gazdagoknak tart, úgy valóban azokká tesz bennünket. Jelenések 2.9. Gazdaggá az Isten dolgaiban, gazdaggá a hitben, Jakab 2.5. Gazdaggá a cselekedetekben, az igazság gyümölcseiben, 1 Timóteus 6.18. Jó cselekedetekben, gazdaggá a kegyelemben, s ennek vigasztalásaiban, s a lelki ajándékokban. Sokan, akik e világgazdagságával bírnak, teljesen hiával vannak annak, ami gazdaggá tenni a lelküket, ami gazdaggá tenni őket Istenben, gazdaggá az örökké valóságra. És figyeljük meg végül, hogy ez a világias ember esztelensége és nyomorúsága. Így van dolga. Urunk Jézus Krisztus, aki tudja, mi lesz a dolgok vége, itt tudtunkra adta, milyen vége lesz ennek az embernek. Jegyezzük meg! Kimondhatatlan esztelensége a legtöbb embernek e világ gazdagságát keresni, és ezután futni inkább, mint sem az odafelvalókat keresni, inkább a testre és az ideig tartó dolgokra folytani erőnket, mint sem a lélekre és az örökké valóságra.